Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint feljegyezve találjuk az Ézsaiás próféta könyvében, a 42. fejezetben az első verstől kezdődően a következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy igen vitatott, igen részlet kerül elénk, hogy együtt gondoljuk végig, hogy mit is üzenhet ez a ma emberének. Abból a korból származik ez az ige, amikor Izrael népe teljes sötétségben, elkeseredésben, fogságban van, otthonuk, a templomuk és mindenük elveszett, romokban hever, és a nagy birodalom, a babiloni birodalom bukása is már igencsak közel van, hiszen a perzsa király Círus már elkezdte hadjáratát. Ezeknek a körülményeknek az ismeretében talán el tudjuk képzelni, hogy milyen mélységet éltek meg. Kiábrándultak abból az Istenből, aki egykor szövetséget kötött velük, és nem értik, hogy hol marad a szabadulás. Isten azonban, mivel megígérte a szabadítót, ezért aztán el is küldte. Igaz, hogy most még csak szó van róla a szövegben. Mint mondottam, vitatott írat azért is, mert több teológus is taglalja, hogy vajon ez az ének, hiszen énekként tartjuk számon, kiről szól. Vajon egy kollektív népről, az ő szenvedéséről, ő lenne a szenvedő szolga, az Úr szolgája, vagy pedig valakiről, konkrétan egy személyről szól, akiről még nem derül ki, hogy kicsoda. Többen, és úgy gondolom, hogy mi keresztjének is úgy gondoljuk és úgy olvassuk ezeket az igéket, mintha tudnánk, hogy mindez, amit Isten ebben megígért, Jézus Krisztusban valóban nyilvánvalóvá lett. Mi már tudjuk, hogy Jézus az a szabadító, és tudjuk, hogy ő az a szenvedő szolga, akiről itt Ézsaiás talán még nem is volt tudatában, de úgy hirdette az ő eljövetelét. De nézzük csak, hogy miként látja a próféta lelki szemeivel ezt a szabadítót. Először is, ahogy az ige elején olvastam, az Istennek a szolgája. Nem egy önjelölt próféta, nem magát próbálja eladni a híveknek és ezáltal vigasztalást nyújtani, hanem világosan megmondja az Úr, hogy ő maga választotta ki ezt a szolgát, lelkével ruházta fel őt, és azt a nehéz feladatot bízta rá, hogy hirdesse a törvényt a népeknek. Azt is megtudjuk, hogy ez a próféta egészen másképpen áll hozzá a dolgokhoz. Hiszen azt olvassuk, hogy csendes és alázatos, szelíd, és nem az életben működő farkas törvények szerint jár el. Jézus Krisztus eljövetele éppen azért történt meg, hogy az embereket felrázza, hogy az embereknek a szívét megnyissa egy egészen másfajta látásra. Lássuk meg, hogy milyen az életünk, hogy hova tart, és lássuk be végre azt, hogy valóban arra van szükségünk, hogy valaki, ami elrontott életünket helyre tegye, önzésünkből, szeretetlenségünkből, tunyaságunkból felrázzon, és egy egészen másfajta élettel ajándékozzon meg. Mondhatjuk tehát, hogy ez az ige valóban Jézus Krisztusról szól. Hiszen ő az, aki szelíden és alázatosan beleszületett ebbe a világba, és ahogy az egyik evangélista megfogalmazta, ebbe a sötét világba jött fényként, de a sötétség nem fogadta be őt. És hogy miért jött a szabadító ebbe a világba? Mint ahogy az ige is írja, azért, mert az emberi élet annyira törékeny, hogy kell valaki, aki reményt ad az életben, a küzdelemben, a küldetésünkben. Két ismert kép kerül elénk, az egyik a nádszálnak a képe. Nagyon törékeny, nagyon hamar elroppan, és ha ez megtörténik vele, akkor már semmire nem lehet használni. Annak idején az én gyerekkoromban még szokás volt, lehet, hogy manapság is cserkészek körében, hogy mindenféle fűből, fából, nádból próbáltunk magunknak hangszert készíteni, és az egyik ilyen érzékeny hangszer volt a nádsíp, amit speciálisan kellett egyik felét bevágni, és ha az ember nagyon ügyes volt és jó tüdeje volt, akkor szépen megszólalt neki. Igen ám, de hogyha egy repedés keletkezett ezen a nádszálon, akkor bizony erőlködhettünk, nem igazán szólalt meg ez a nádsíp. A másik kép a füstölgő mécses képe, ami szintén előttünk is szokott olykor lenni, hogyha füstölög és nem akar világítani, akkor tudjuk, hogy ott valami probléma van, vissza kell vágni, vagy a gyertyát kell megigazítani körülötte. Én még írtam házi feladatot petróleum lámpa mellett, és amikor füstölgött és taga volt, akkor tudtuk, hogy vagy a kanócot kell kicserélni, vagy pedig újra fel kell tölteni, hogy valami kis lángot adjon. Igen, úgy hiszem, hogy ilyen megrepett nád és füstölgő mécses az ember lelke Isten nélkül. Mert az ember, ha nem számol Istennel, akkor nagyon könnyen elfelejti, hogy hol a helye. Nagyon könnyen ki tudja használni azokat az adottságokat, és nem az ember szeretetére, hanem az ember tönkretételére, ami tulajdonképpen Istentől kapott. Az elmúlt héten is láttuk a híreket, hallottuk rettegve, hogy emberek hogyan képzelik magukat Isten helyébe, hogyan támadnak embertársaikra, és gondolják azt, hogy nekik joguk van más életét tönkretenni, emberi életeket kioltani. Az Isten az életet nem azért adta, hogy eltékozoljuk, hogy rossz helyen és rossz módon használjuk, hanem azért, hogy az ő szabadításáról, az ő szeretetéről szóljunk körünkben és máshol is, ahol szükség van erre. Aztán amikor az ember már eléri azt a határt, hogy tényleg Isten nélkül képzeli el az életét, akkor bizony előfordul, hogy az Isten beleszól, konkrétan beleszól az ember életébe, belenyúl, és ez olykor fájdalmas és elkeserítő. És talán a választott nép is ezt élte át, hogy ők hiába a törvény betartásán fáradoztak, Hiába imádták az Istent, Isten mégis mélységbe taszította őket azért, hogy ott a mélységben megtalálják a hozzávezető utat. Igen, a mi életünkben is, ha vannak nehézségek és kérdések, akkor olyan könnyen mutogatunk Istenre, és a magunk érdemeit felemeljük, és mutogatjuk másoknak, és kérdezzük, hogy miért érdemeljük ezt. Pedig tudjuk jól, hogy minden egyes esetben mi vagyunk azok, akik eltérünk tőle, akik nem számolunk vele, hanem nélküle akarunk élni. És ezek ellenére, hiányosságaink, repedéseink ellenére az Isten mégsem oltja ki a mi mécsesünket, a mi megrepett nátszál életünket nem tapossa össze, hanem azt akarja, hogy átéljük a szabadítás, szabadulás igazi örömét. Ezért küldte tehát el Jézus Krisztust ebbe a világba, akiről hisszük, hogy ez az ige is szól. Annak idején ő csendesen, mindenféle felhajtás nélkül született bele ebbe a világba. Menekültként kellett éljen Egyiptomba. Saját népe nem fogadta be őt, nem értették meg őt. Nem volt hova fejét lehajtania. Kinevették, megvetették, gyűlölték. És mindez csak azért, mert nem azt prédikálta, amit hallani szerettek volna. Nem azt hirdette, amit elvártak tőle, mást akart adni, mint amire az ő népe számított, és ezért tudjuk jól, hogy mi lett életének vége. Csendesen és alázatosan mutatta be azt az áldozatot, amit az Isten ráruházott, hogy megtegye. És pontosan ez a csendes és alázatos szó, ez az alázatos beszéd képes ma is a megrepett életeket és a pislákoló mécseseket lángra lobbantani, hitre juttatni. Ma sem hangoskodással érjük el azt, hogy valaki hívővé legyen. Ma sem reklámmal érjük el azt, hogy tele legyen a templomunk, hanem úgy hiszem, hogy ma is ez a krisztusi példa kell, hogy a szívünk, a szemünk előtt lebegjen, hogy érdemes úgy élni, ahogy ő azt elvárja tőlünk. Mert annak minden esetben lesz valamiféle következménye. Lehet, hogy ugyanúgy fogunk szenvedni a hitünkért, mint Krisztus. És milyen érdekes, hogy még a mai modern világban is van olyan, aki ezt felvállalja. Talán mi meg se tudjuk érteni azt a helyzetet, amiben keresztény testvéreink a világ sok pontján vannak jelenleg is. Felmerik vállalni Krisztusért a szenvedést, a halált, a nélkülözést, az üldöztetést, mert nekik van igazi szabadítójuk, mert átélték és megélték azt, hogy Krisztussal lenni jó. És úgy hiszem, hogy az ige ezt is akarja a szívünkre helyezni, hogy mi magunk is, ha átéltük az ő jelenlétét, az ő segítő szeretetét a mindennapjainkban, akkor legyünk eszközei ebben a világban, és mondjuk el másoknak is, hogy mit tett velünk az Isten. Lehet, hogy nem szigetekre kell mennünk, bár az mindig nagy kihívás és izgalom, hogy olyan világba vigyük az evangéliumot, ahol még nem hallottak Krisztusról. De vannak olyan szigetek a mi életünk területén is, ahol várják az Istennek a megjelenését, az Istennek a gyógyító erejét. Adja mindenható Isten, hogy így tudjunk erről a szabadítóról mindenkor gondolkodni, elmélkedni, szólni és tenni az ő nevében, és ezáltal az ő érdemeit megmutatni azoknak, akik még keresik őt. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, kérünk téged, hogy nézz le ránk, és add meg a mi szívünk kéréseit, attól, hogy felismerjük benned a szabadítót, aki értünk is megérkeztél ebbe a világba, és a mi számunkra is szereztél bűneinkből, kétségeinkből kiutat és szabadulást. Köszönjük a Te igédet, Urunk, és azt, hogy tudhatjuk, hogy velünk vagy életünk minden pillanatában. Add, hogy tudjuk ezt vallani akkor is, amikor nem úgy mennek a dolgok az életünkben, ahogy azt mi megálmodtuk vagy szeretnénk. Add, hogy mi is tudjunk hitvallók lenni a magunk helyén, a magunk otthonában, családunkban, gyülekezetünkben egyaránt. És kérünk, hogy továbbra is Te maradj velünk, és áld meg a mi életünket, gyermekeink, szüleink, unokáink életét. És legyen ezért áldott a Te nagy neved. Amen.